Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépt az 1 millió.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Üdvözletem! Flaster, méghozzá Markutai Csaba, Népszava munkatársa.
Üdvözlök mindenkit!
És szerető Szabó Csaba, Magyar Hang főmunkatársa.
Jó napot, jó estét, szervusztok!
Közreműködésével, én pedig Dévény István vagyok, a Magyar Hang munkatársa is, itt van a új Magyar Hang. Van a Gábor nagy interjúnk van, ugye Gábor, hát kinek váratlanul, kinek nem annyira váratlanul, de pártot alapított, te nektek váratlan volt?
Nekem kevésbé volt váratlan. Számítani lehetett erre szerintem, hogy lép egy hasonló.
Valami, ugye? Benne volt a levegőben.
Hát benne volt a levegőben, de ettől függetlenül azért a nagy tétbe, nem tettem volna rá nagy tétet mondjuk 3 héttel ezelőtt, hogy pártot fog alapítani, de azért bomba meglepetésnek se nevezném.
Ne, az időzítés volt.
Igen,
az,
ami... igen.
Nekem ilyen felemás érzésem volt, mert valamennyire ismerem a Gábor, tehát van ilyen személyes viszonyunk is, és abban, nekem abban volt meglepő. Tehát az egész második reformkor alapítványnak a mozgása, meg a dolgok, amikkel foglalkoztak meg, ahogy így az utóbbi időben, meg a pletykák, ugye az mutatta, hogy itt előbb vagy utóbb azért valami párt fog megszületni, viszont ami vele történt a 2018-as választási kampányban, hát az meg azt mutatta, hogy tényleg soha biztos életben nem fog a aktív politikának a közelébe sem menni. A kettőből úgy látszik, hogy a haza üdvére való törekvés jött ki győztesen, és akkor itt az új magyar továbbra is. Dona Gábor nagy interjúnk van, aztán jaj, a szabadfogás, vagy szabadfogás, mikor volt az kötött fogás előtt, azt elfejtettem mondani a lapajánlom, hogy Márki-Zay Péterrel is van egy interjúnk, aztán a leépülő magyar államról írtunk, a családok elfogyó pénzéről, az öngyilkosságokról van egy nagyon elgondolkodtató cikk, úgyhogy továbbra is jó szívvel ajánlom. A csütörtökön holnap már az utcákon lesz. Na és akkor itt mindjárt az elején egy jó kis téma. Ez ilyen csehszlovák filmszatíraszerű történet. Így képszerűen próbáljuk meg elképzelni. Most így elmondom, hogy mi történik, miről fogunk beszélni, de mindenki próbálja meg a jelenetet maga elé képzelni. Kedden kora délután a rendőrség és a végrehajtó jelent meg az alapítványi fenntartású Soroksári Qualitas gimnáziumnál, majd kiürítették az épületet, a diákokat és a dolgozókat pedig hazaküldték. Ugye ez a hírnek így a lígy zanzája, de maga a jelenet, ezt így képzeljük el. A bírósági végrehajtó megafonba beszélve arról tájékoztatta a tanulókat, hogy az iskola épületét tavaly októberben elárverezte, az árverős jogerőre emelkedett, és a bíróság minden jogolvaslatot jogerősen elbírált. Ezt így látom magam előtt, hogy itt oktatás, kihajtják a gyerekeket, és áll egy fickó a megafonnal az iskola előtt, és figyelem, figyelem, én vagyok a végrehajtó, és mindenki húzza haza. Na, azért rá tudott tenni egy lapáttal is a gimnázium igazgatója erre, csak hogy még inkább átmenjen filmszatirába a történet. Szóval nem akartam farkas kiáltani, mondta a Soroksári gimnázium igazgatója azzal kapcsolatban, miért nem szólt a szülőknek arról, hogy elárverezték az iskolát. De azért annyiban megvédeném az igazgató urat, hogy hát ez nem egy egyszerű jogvita, amit a háttérben van, hogy most kinek a tulajdona ez az egész épület, ki mennyit fizetett, a hitel, most akkor be lehet-e hajtani a Qualitason. Tehát, hogy azért ez egy bonyolult történet, de majd ez jól, most elmondjátok a kedves közönségnek, nem olyan kis hebehúrja módon, mint én tettem.
Kezdem én. Jó. Azért Szerintem itt még sok mindent nem tudunk ennek az ügynek a hátteréről. Szerintem a következő napokban, hetekben nyilván a sajtó sok mindent fel fog tárni ezzel kapcsolatban. Amit első látásra lehet erről sejteni, az az, hogy nyilván ennek a fellépésnek volt jogalapja. Tehát, hogy itt valóban történt valami, ez jogilag egy indokolható fellépés volt, de azért ezt mindannyian érezzük, mikor egy ilyen hírt hallunk, hogy azért valamit mégse normális. Tehát persze most lehet viccelődni, hogyha mondjuk belegondolok, hogy mondjuk biztos, hogy mikor iskolás voltam, lett volna olyan szituáció, amikor annak is örülök, hogy egyszerűen megérik a végrehajtó, és haza lehet menni.
Pont tehát, erre gondoltam én is, hogy...
Tehát a karintinában lesz,
hogy... Abszolút erre gondoltam, igen. A rossz tanuló fele.
És nem ment egyszer se végrehajtó?
Végrehajtó az nem volt.
De tényleg, egy kis álombuborék így megjelenik a feje fölött, és abban egy végrehajtót látunk, amin megafonban mindenkit hazaszavar. És,
tehát ez egy átvágja a gordiuszi csomót bizonyos szituációkban. Teljesen. De hát azért mégiscsak vegyük magunkat komolyan, tehát hogy az oktatáshoz való jog, meg a szülők, meg a nem tudom micsoda, tehát hogy ez egy teljesen abszurd fejlemény, tehát hogy mindenképpen mindenkinek arra kellett volna törekednie, minden szereplőnek, hogy hát ez ne így történjen azért meg, tehát hogy nem tudom, hogy muszáj volt ezt tényleg tanítás közben így intézni. Ezzel együtt azért szeretném azt hinni, hogy amit itt látunk, az nem egy rendszer szintű probléma, hanem tényleg egy olyan elfajult egyedi eset, ugye ez egy alapítványi iskola, amiből azért messze menő következtetéseket nem kell levonni. Azt gondolom, hogy a magyar oktatásnak így is van ezzel problémája, azért remélem, hogy más iskoláknál azért ilyen ügy, vagy ilyen
fejlemény nem. Tanárhiányt is.
Hát a tanárhiányt aztán megmondta a kormány, hogy mi oldja meg, tehát az a demográfiai csúcsról beszélünk, tehát az oldja meg, hogy Magyarországon nem demográfiai csúcsról, hanem demográfiai gödör, és ugye miután egyre kevesebb lesz a gyerek, így egy idő után talán nem lesz probléma az se, hogy egyre kevesebb a tanár. Ezt maga Gulyás Gergely szokta nagy büszkén elmondani, hát hajrá.
Igen, hát ez valóban így van, ahogy az elején elhangzott, hogy itt egy csomó mindent nem tudunk ezzel az ügyel kapcsolatban, tehát feltételezések vannak, de hogyha valóban úgy volt, hogy ugye ez az eljárás már tavaly ősszel elindult, ez a végrehajtás, és már idén augusztusban egyszer megpróbálkoztak azzal, hogy ezt a végrehajtást, ami a jogorvoslati fórumokon is átment, ezt nyilvánosság, akkor azért az iskola vezetőjének tudnia kellett arról, hogy itt komoly problémák vannak. Kérdés, hogy ilyenkor bele szabad-e menni abba, hogy ugye a tanévkezdésre, a beiratkozásra úgy oda várni a szülők egy gyerekeket, hogy nem mondani meg nekik azt, hogy mi a helyzet az iskolával. Tehát, hogy felelőssége valószínűleg felvethető, ha valóban igazak ezek a paraméterek, amikről eddig tudunk. De én is azt gondolom, hogy ez egyelőre egyedi eset, és ugye egy alapítványi vagy magániskolánál volt. Ez talán még ilyen szinten nem a rendszer problémája, a rendszer legfőbb problémája, hanem az máshol van.
Igen, azért a végrehajtói tevékenység, az most kicsit most így háttérbe szorult, már nem beszélünk. De miért nem beszélünk már róla? Azért, mert most nem történik semmi a bíróságon.
Hát most a végrehajtói maffiára...
Igen, hogy azért ott vannak furcsaságok. Azt nem tudom, hogy kell végrehajtani egy iskolán. Milyennek a
hát, miért mondom, hogy
szünetbe?
Valószínűleg ezt tanítási időszakon kívül is meg lehetett volna oldani, hogyha van egy kis
hát igen, mert ugye az épületről van szó.
Dolgot,
egyébként a gimnázium igazgatója azt is mondta, hogy ugye most online oktatásra álltálnak egy hétre, és akkor aztán egy másik közeli épületben folytatódik majd ugyanúgy. A kerületnek ez az egy középfokú intézménye van, az már viszont egy kicsit úgy minden, nagyjából azért többet elmond a nagy magyar valóságról. A második téma még erősebb. Mert azért most ezt azért rekeszteném itt be, mert hogy tényleg nem tudjuk még, mert ugye még annyira friss, hogy még ennyi derült ki egyelőre ez a
bízunk benne, hogy azért az oktatási probléma az hamarosan megoldódik, tehát lesz hova menniük a gyerekek.
Azt mondta az igazgató, igen.
Hogy az fontos.
Mondjuk ez egy ilyen kvázi gyakorlati oktatás, úgy állampolgári ismeretek, mint gazdasági ismeretek. Hazament a gyerek, megkérdezte a szülő, hogy na mi volt ma az iskolában, és végre nem az volt, hogy semmi, meg izé, hanem el tudtam.
Elkezdett mesélni.
Elkezdett mesélni, és a szülő hitetlenkedve hallgatta, hogy nem is voltál ma iskolában. Na, ez nagy kedvenc.
Igen, egy ilyen sztorit kitalálni, azért az nem semmi tényleg, hogy mindenek azt mondja, hogy felettél, hát kizavartak az iskolából.
Az igaz, hogy gondolkozott azon, hogy farkast kiált, de nem kiáltott.
Hát, és hatalmas pofon.
Miért? Igen, a karintán is volt, hogy az iskola, az már nincs is, azt már eltolták, már nincs is ott, tehát meg is valósult ez.
Na szóval, menjünk most könyvesboltba, méghozzá az Alexandra könyvesboltjaiba, ahol 18 év alattiak meg sem közelíthetik a könyvek nagy részét, ahogy kialakítottak egy ilyen kis biztonságos részt, sávot, ott vannak az ifjúsági könyvek, és a 18 év alatti látogatók, vásárlók, azok nem mehetnek be tovább át keresztül. Ugye konkrétan az történt, hogy egy édesanyja a gyermekével, hogy az ifjú gyermekével, mert aki nem tud olvasni, mert még kicsi, az mehet. Ugye? Ő rá nem fenyegeti a nem is tudom minek a veszélye. Hú, erről eszembe jutott egy sztori, ezt nagyon szokták, nem annyira szokták kedvelni a nézők, mindegy, azért elmondom, hogy erről, hogy a kicsik azok mehetnek, ugye ők nem fognak ott bűnbe esni, hogy amikor a technikatanárunk az nagyon vicces figura volt, én nagyon bírtam, és dolgozatot írtunk technikából, már maga az jó volt, hogy dolgozatot írtunk, mondjuk ezzel megelőzte a korát, mert ugye a Covid alatt online például testnevelésből is írtak dolgozatot a gyerekek, szóval dolgozatot írtunk, és azt mondta, hogy tilos használni a tankönyveket, kivéve neked budai fiam, mert nem tudsz olvasni. Úgyhogy ez valami hasonló lehetett, ez a történet. Na, vissza a kis saját témánkhoz. Tehát bement édesanyja és a ifjú gyermeke, és a biztonsági őr miközben elkezdtek volna a világ és a magyar szép irodalom felé lépéseket tenni, akkor ilyen proaktív módban kapcsolt, és odalépett hozzájuk, és felszólította őket, hogy onnan ne menjenek, mert nem mehetnek. Ugye így pattant ki ez az egész, hogy tényleg vannak ilyen könyvesbolti nógózóna tulajdonképpen. Alexandra válaszolt erre az egészre, azt mondja, hogy vásárlunk megkeresésben jelzte, hogy amikor 15 éves gyermek a szép irodalmi könyvek felé indult, munkatárs... Így zseniális.
Közelített a poszt felé.
Szándéka volt, nem? Tehát meg kellett...
Azzal a nyilvánvaló szándék.
Tehát vásárlunk megkeresésében. Azt jelezte felénk, hogy amikor 15 éves gyermek a szép irodalmi könyvek felé indult, munkatársunk udvariasan, de egyértelműen felhívta a figyelmét, hogy kiskorú lévén a felnőtt könyvekhez nem mehet oda. Vásárlunk kifogására adott válaszunkban leírtuk, hogy a hatályos jogszabályi környezetben egyértelmű előírás az, hogy 18 éven aluli gyermekek számára bizonyos tartalmak elérhetővé tétele tilos. Ugye arról van szó, hogy a Fidesz meghozta ezt a bizonyos gyermekvédelmi törvényét, amiben azoknak a kiadványoknak, könyveknek, műveknek az elérhetőségét korlátozni kell, amelyben, hát ez a Fidesznek van furcsa megfogalmazása van, hogy öncélú szexualitást ábrázolnak. Ugye? És az Alexandra könyves volt ezzel az egészet, hogy nem kellett külön válogatni, meg fóliázni, mit tudom én, súgy a teljes világirodalom, meg szép irodalom, meg úgy általában minden, ami nem ifjúsági irodalom, az ment a levesbe.
Na itt vágták hát a Gordiuszi csomót, amit az előbb mondtál, ez igazi átvágás. De hát ez, én azt gondolom, hogy ugye ez a gyerekvédelmi törvény, ami valójában egy homofób törvény, csak a gyerekvédelmi elemeket becsempészték, vagy összemaszatolták a kettőt, hogy ez a történet igazából nem erről szól, hogy most a kiskorókat hogyan kell védeni, meg hogy a melegellenes irányokat hogyan kell képviselni a kormányban, hanem arról, hogy erről folyjon a közbeszéd, erről beszélnek az emberek, és ne arról, ami az őket érintő fontos ügyekben történik, oktatásban, egészségügyben, bármi másban. Mert ha megnézzük, akkor ugye itt a fiatalkorúakról van szó, vagy 18 év alattiakról van szó. Mondjuk egy 16-17 éves fiatal az lényegében bármit csinálhat, az vezethet autót Magyarországon, bármilyen tartalomhoz hozzáférhet a neten. Gyereke lehet, ugye volt nemrég egy statisztika arról, hogy a 14-19 éves korosztályban, azt hiszem, ha jól emlékszem, 1,6% az, akinek már van gyereke. Tehát igazából semmi nem indokolja azt, hogy ebbe a korosztályban lévőket ne engedjék oda. Ez azt gondolom sokkal inkább arról szól, hogy eltereljék a figyelmet más dolgokról, illetve hát a Fidesz saját szavazótáborának is szól a történet, hogy ez egyfajta igazodási pont nekik, hogy a következő időszakban éppen kit kell utálni, hogyha most éppen a Soros nincs napirenden, vagy Brüsszel, akkor legyen egy olyan célpont, akire akire oda tudnak figyelni. De lehet az is, hogy egyszerűen kivagyiságból azt mondják, hogy ezt meg tudjuk tenni, ezt is,
nem, és megteszik. Inkább ez a valóban ez a folyamatos, hogy tízszerűen legyek, a társadalom folyamatos izgalomban tartása a cél.
Hát igen, itt nyilvánvalóan volt egy, mondjuk egy politikai termék, ez, hogy a Fidesz egyrészt megvédi a gyermekeket, és hogy igen, fellép a, nem tudom én, LMBTQ lobby ellen, bármit is jelentsen ez, és erre hoztak egy törvényt. És egyébként ez a törvény a gyakorlatban végrehajthatatlan, mert valóban olyan fogalmakkal operál, ezt a kumi paragrafusnak hívni, hogy a könyvesboltok üzemeltetőit is egy dilemma elé állítja, miután nem teljesen világos, hogy mit is kellene tenniük, ezért, és ugye bármikor lesújthat rájuk a szigorú hatósági ellenőrzés, és mondjuk jó pár millió forinttal megbünteti őket, az nyilván nem mindegy a számukra. Tehát ilyenkor jönnek az ilyen túlbiztosítások, hogy igen, ez egy radikális megoldás, hogy hát akkor a gyerek az csak menjen az ifjúsági könyvekhez, és pont, és akkor ezzel a probléma el van intézve. Minthogyha egyébként az összes többi az olyan értelemben lenne felnőtt tartalom, oda kéne tenni azt a karikát, azt a piros 18-as karikát, és nem tudom én, milyen tartalmak lennének, tehát a legártalmatlanabb világirodalmi, magyar irodalom mi mű is ugye ebbe beleeshet bármikor ebbe a szórásba. Tehát itt valójában ez a Fidesz kormányzásnak egy nagyon pontos látlelete, hogy hozunk valami, egy politikai céllal hozunk egy törvényt, hergeljük a sajátjainkat, megküzdünk egy létező, vagy igazából nem is létező ellenséggel, azt jól legyőzzük, és egyébként ez a gyakorlatban mit jelent, az meg aztán senkit nem érdekel. Az legyen az azoknak a problémája, akik szembesülnek ezzel, találkoznak vele, majd ők megoldják, ahogy tudják.
És az is benne van, amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni ebben a műsorban, vagy legalábbis én szoktam ezt sokat emlegetni, hogy egy idő után a társadalom átkapcsol ilyen, ez valahol védekezés tulajdonképpen, ilyen proaktív üzemmódba, és elkezdi, mert mi nem az egész társadalom, bár időnként már az is, hanem ilyen amolyan rész és alegységei, elkezdik megpróbálni kitalálni, hogy mit is akarnak elvárni tőlük, úgymond oda fentről, meg hogy akkor hogy, tehát ez egy megúszásra játszás. Na most, hogyha a teljes, ez pont nekem ez nagyon ez az a történet, hogyha a teljes irodalmat az fogod is elzárod, akkor nem történhet meg, hogy a gyerek bele nyúl, és akkor nem tudom, mi történik vele, hogyha...
Lehetnek ott veszélyes szakácskönyvek is, vagy nem tudom éppen...
Akár.
Hát ez a Puzsinak, ez a gonzó szakácskönyve, az tényleg...
Ez nagyon vicces.
Hát azért...
Ez nagyon...
Összezavarja az embereket, azt
nagyon hiszem. Szórakoztató, a kollégiumi időt...
Más irányba fejlődnek akkor a fiatalok.
Hát igen.
Én még a levesport is el tudtam cseszni kollégistaként. Komolyan, tehát, hogy oda mentem, úgy, ahogy le volt írva, fazik, alá durrantottam. Bele a levesport, összekevergettem, gombóc lett belőle. De miért? Na mindegy.
De jó volt azért?
De hogy volt jó, hogy egy nagy száraz gombóc lett az egész ízi levesport.
De akkor kevertted, amikor a víz már benne volt, vagy előtte?
Hát azért ahhoz már elég régen volt, meg elég másnapos voltam, hogy erre most így emlékezek, de egy nagy száraz gombócot.
Aztán hiteltelen lenne, hogyha most elkezdenék kinevetni téged és tanácsokat adni, mert azt hiszem, én is állok jobban a téren.
De most már sokat fejlődtem. Annyira azért nem, de azért valamennyit fejlődtem. Még valami eszembe jutott. Ja igen, hogy kicsit visszakanyarodva egyébként az oktatáshoz, hogy én tudom, hogy naív vagyok, meg ilyen ábrándos sokszor, de az én fejemben ez például úgy áll össze, hogy ilyen veszélyesnek ítélt tartalmakat én simán tanítanék. A pedagógusnak az lenne a feladat, hogy elmondja, hogy ez a veszélyesnek ítélt tartalm mű, ekkor és ekkor, ebben és ebben a történelmi korszakban, ilyen is, ilyen igen, kulturális igen, dimenzióban, ezért is ezért született,
helyezed.
Úgy igen. Van, mert a szerzője, mit tudom én, például Bolgár Györgynek van ez a pornográf könyve. Azt mondjuk, nem tudnám megmagyarázni, hogy miért született meg. Jó, ez egy rossz példa volt, de mondjuk, mit tudom én, Apollinér 10.000 vesző című egészen pusztító cucca. De azt a Apolliner is, akkor hogy lehet róla beszélni. Tehát nem ez lenne az oktatásnak a feladata? Tehát az, hogy lefóliázzuk a könyveket itt, hát mert hogy LMBTQ propaganda, az valóban egy ilyen árnyékboxolás.
Hát igen, meg ez az öncélú ábrázolás, ez önmagában, tehát nehezen értelmezhető, hogy ez mi számít annak. Egyébként meg kell mondjam, hogy a Bibliában is vannak elég cifratörténetek ilyen szempontból, tehát akkor lehet, hogy azt is oda kellene tenni a felnőtt tartalomhoz, nem tudom.
Azt én nem tudom, ezeket a vitákat olvastam, hogy most akkor a Biblia az igen vagy nem, de igen, az öncélú ábrázolás az nehezen megfogható, hát ezért gumiszabály a történet. Igen. Mi az, ami belefér, és mi az, ami nem fér bele. Ezt ki tudja megmondani senki.
Mi az a megjelenítés, és mi az a népszerűsítés, ott is van egy
igen, kérdés. Igen, propagálod, vagy csak megjeleníted, de...
Hát igen, és ugye itt kapcsol be a proaktív védekezés, mert hogy akkor mi a fenét tudsz csinálni, ha te magad nem tudod, vagy hát a jogalkotó nem tudta, vagy nem akarta.
Hát szándékosan húzták meg ilyenre, hogy utána öncenzúra legyen, ahogy lett is bizonyos helyeken.
Mert egy részben szándékosan, meg ez nem számít, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a Fidesznél ezek a dolgok, hogy egyébként ez a gyakorlatban mit jelent, hogy működik, ez nem számít. Az a lényeg, hogy a politikai üzenet átmenjen, a jogszabályt elfogadják, győzelmet arassanak, tortulnak, és ennyi. Tehát, hogy aztán, hogy ez a, mit szerencsétlenkednek vele a könyvesboltok, meg akkor most ott így hezitálnak az emberek, hogy oda lehet venni, nem lehet a gyereket, oda engedjem, ez nem érdekes. Annál, van egy kis zavar, az csak jó.
Hát arra sem nagyon van szó, még eleinte volt, amikor elkezdődött ez az egész LMBTQ történet, mert ugye ez már egyfajta kicsúcsosodása, azért voltak itten előzmények a jogszabályilag is, hogy például az oktatási intézményekben nagyjából megszűnt a felvilágosító tevékenység. Mert ugye ott is nagyon szigorú szabályokat húztak, mert hogy nehogy az legyen, hogy bemegy egy férfinak öltözött nő, vagy egy nőnek öltözött férfi, és behűíti a diákokat, akik ugye már reggel még normálisan érkeztek, de haza már egy ilyen kurva nagy, bocsánat, egy hatalmas nagy coming out keretében térnek. Ha mi volt az iskolában? Hát az, hogy már nem az van, hogy reggel elindultam, és ez jó, szerintem a többségnek azért ezekről a felvilágosított tevékenységekről, legalábbis az én korosztályomnak, vagy a mi korosztályunknak inkább ilyen vicces emlékeink vannak. Az én koromban még ez nem volt annyira profi mederbe terelve, de most már vannak remek szakemberek, akik ezt igenis tudnak segíteni a diákoknak ebben a történetben. Nincs, mert senki nem meri vállalni annak az ódiumát, hogy most ő egy ilyet szervezzen. Nem lesz olyan iskolaigazgató, aki azt mondaná, hogy dehogy nem csináljuk szexuális felvilágosító hetet.
Igen, mert hát a civil szervezetek ugye nem is mehetnek be az iskolába. Tehát az benne is van a szabályban, hogy ők akik eddig csinálták ezt, vagy szakemberek oda mentek, vagy képviseltek egy-egy szervezetet, és ennek keretében adtak felvilágosítást, ők most nem mehetnek oda.
Uh-huh. És most ne arra tessenek gondolni, hogy majd a öreg tanárbácsinak kell elmagyarázni az ember szaporodását itt a 8-os diákoknak mint a mi időnkben, hanem hogy segíteni igenis olyan kérdésekben, hogy a nemi szerepek. Ez már egy nagyon veszélyes téma. Mondjuk, ha van olyan fiatal, aki az identitásában bizonytalan, neki segíteni, tehát hogy azért lenne meló.
Hát
ilyenkor csinálja senki.
Ilyenkor az lesz a folyamat vége, hogy a diákok így is úgy is rákeresnek majd a neten és különböző helyeken, vagy egymástól kérdezik a dolgokat, vagy mondanak egymásnak dolgokat, és pont az a háttér, az a szakmaiság nincs meg ezeken a helyeken, ami ilyenkor kellene.
Azt mindenki tudja, hogy amikor valamilyen betegséget érzel magadon, és az interneten próbálod első körben megoldani házilag, akkor általában én mindig olyanokat találok, hogy 2 nap múlva halott leszek valószínűleg. Mert nyilván azt találja meg az ember, ami a legizgalmasabb ilyen szempontból. Nektek milyen volt a szexuális felvilágosítás a suliba?
Én nem emlékszem rá, hogy lett volna.
Nem volt?
Azt nem mondom, hogy nem volt, de nem emlékszem rá. Lehet, hogy éppen akkor hiányoztam, vagy elaludtam, vagy ellógtam az órát.
Valami volt, én arra emlékszem, tehát olyan erős emlékek nem maradtak meg róla. Tehát olyan nagyon sok újat, szerintem ott már senkinek nem tudtak mondani.
Hát persze.
Hát manapság meg pláne.
Igen. Hát az internet világában, hát ez nem is.
Nálunk a biológia tanára volt rábízva, 8-ban, hát ő egy meglehetősen idős, ilyen kis aktatáskás, hosszú, lódenkabátos pedagógus volt, az volt a becenev, hogy Derik. Tényleg úgy nézve, hogy a kabátban ízére, és ő nagyon egyszerűen megoldotta, bejött, azt mondta, hogy most ő kimegy, addig mi olvassuk el a tankönyv 25-től 27-ig tartó oldalát. Felnyitottuk 25-től oldalát, az ember szaporodása, az kész.
Kérdezni lehetett utána, vagy nem volt már mit kérdezni?
De megvárta taktikusan a kicsengetést. Ez is népszava. Ja, ez a népszavás cikk volt a gimnáziumos, azt elfelejtettem mondani. Azt mondja, ez is népszavás cikk, a alacsony nyugdíja, nem, először, hogy miről is szól, szerencse szerződés. Ezt én itt olvastam először egyébként, nem hallottam még ezt a megfogalmazást, és így belegondoltam, hogy amennyire embertelen egyébként, mert tényleg az, de közben meg annyira leírja ezt az egész szisztémát, és ha hagyok egy kis időt, ahogy szokták a Facebookon érni, mikor kiraknak valami viccesnek szánt képet, és semmilyen ötletük nincs, hogy lehetne ezt eladni, hagyok egy kis időt. Szerencse szerződés. Aha. Mi lehet ez? Nem az, hanem az alacsony nyugdíjak és a magas infláció miatt egyre több idős ember köt tartási vagy életjáradéki szerződést. Az elmúlt pár évben már elkezdődött a növekedés, ami most decemberben új lendületet kapott, mondta a Népszavának Fülöp Edina ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász, akinek az ezzel kapcsolatban érdeklődők száma az utóbbi 3 évben 50%-kal emelkedett. Ugye ez egy menekülő út, maga az eltartási szerződés, vagy az életjáradéki szerződés, és azért hívják szerencse szerződésnek, mert hogy ez nem embertelenül hangzik, de ez van. Így működik a társadalom is, meg ez a szerződés is, hogy nem lehet tudni, hogy akivel az eltartási szerződést kötik, ő mennyi ideig fog élni. És ez ilyen szempontból egy lutri, mert hogyha mit tudom én, ott volt is egy példa, amit a jogász mondott, valaki fizet mondjuk 10 millió forintot készpénzben, és utána havonta valamekkora összeget, és mondjuk egy 20 millió forint értékű ingatlanról van szó, akkor, hogyha a hölgy vagy úr, akivel az eltartási szerződést kötötték, és mondjuk egy Jedi, és hiába hal meg, akkor se hal meg, valószínűleg ugye a 20 millió forintos keret az, mármint, hogy, és akkor már nem érte meg az üzlet. De ellenben, hogyha a néni bácsi nem Jedi, és mondjuk sajnálatos körülmények között egy-két hónap múltán távozik, akkor viszont gazdaságilag jól járta.
De nem ez a lényeg. Kettőnek együtt nem lesz szerencséje. Tehát
igen, ez még rosszabb volt. Jó, de ezzel meg ki megmentettél engem itt a rossz izéimben, mert ez volt a legrosszabb. De hogy a jelenség az érdekes, az, hogy milyen radikálisan megjött ezeknek a száma.
Hát ez nyilvánvalóan arra utal, hogy nagyon sok idős, nyugdíjas ember egész egyszerűen nem érzi azt, hogy létbiztonságban élne. Tehát ez ennyire egyszerű. Tehát a nem látja a jövőt. És ugye persze, ha megint a politikai kommunikációt nézzük, akkor az alapján azt gondolhatnánk, hogy Magyarországon valamifajta nyugdíjas paradicsom van, mert mindig arról van szó, hogy ők mi mindent kapnak, és 13. és nem tudom milyen havi juttatás és egyebek vannak, de hát most egyelőre pont azon küzdünk. Azt hallom, hogy na majd novemberben esetleg azt a veszteséget megpróbálják majd kipótolni, ami a nyugdíjasokat érte azzal, hogy hát az infláció valahogy megint sokkal magasabb lett, mint ahogy a kormány tervezi, ez a szokásos játék zajlik, de ugye az a fogyasztás, ami elmaradt ugye az alacsony, vagyis hát a csökkenés, a nyugdíj reálérték csökkenés miatt, azt ez már nem fogja visszaadni, amit kapnak úgymond kompenzációként a nyugdíjasok, tehát ez megint csak a megélhetési válságnak nevezett jelenség csoportnak az egyik leágazása ez, amiről itt beszélünk.
Hát emlékeztek, a szociális törvényben módosították ezt az ellátási sort, hogy a gondoskodásnál ugye első helyen vannak a családtagok, a rokonok, aztán ismerősök, aztán önkormányzat, az egyház, aztán az egyházat a végére tették, mert ott jönnek meg a karitatív szervezetek, aztán, ha jól emlékszem, legvégén van a kormány.
Abszolút, az állam van a legutolsó helyen, igen.
Hogy az állam, de ugyanez sejlik fel itt is egyébként, mert hogy az idős emberek közül nagyon sokan, hát itt a példákban is szerepelnek, akik egyedül maradnak, vagy nincs örökösük, vagy nem tudnak magukról gondoskodni, vagy a házastársuk, élettársuk meghal, és akkor nem tudnak mihez kezdeni. Ugye ezek az emberek kiszolgáltatottak lesznek. Ilyenkor kellene a szociális ellátórendszernek, vagy akár az egyházaknak, vagy az önkormányzatoknak, akik oda küldenek egy gondozót, azoknak törődni velük, és hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, mondjuk nincs elég pénzük, vagy a nyugdíjuk nem elég, vagy akár egy ilyen szerződés eléjük kerül, akkor elmondják nekik, hogy mire kell figyelni, mire kell vigyázni. Pont ez a gondoskodás nincs meg a rendszerben, és ezért nőhet meg ezeknek az embereknek a száma, mert egyszerűen belesétálnak olyan helyzetekbe, amit ilyen időskorban lehet, hogy nem tudnak kivédeni.
Ez valószínűleg ilyen szájról szájra terjedő, hogy hallottad, hogy a Béla mennyit kapott, és akkor milyen jól járt meg. De erre most már vannak cégek is, most ez most úri be, hogy beleszaladtam már ilyen hirdetésekbe, ahol fázi ilyen ingatlan kezelővé megy át a cég, és akkor haszonélvezeti jog marad a idős embernél, és akkor kap valamekkora életjáradékot, és a cég, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint az eltartási szerződés, csak még az sincs benne, hogy így valamennyire gondoskodni kéne, csak perkálnak havi 150
ezer. De az idősek egy részét nagyon könnyű úgymond bepalizni ilyenre. Én is ismerek ilyen konkrét példát, amikor egy szinte ismeretlen magánember valakivel kötött ilyen szerződést, úgyhogy szinte teljesen ki semmiste azt, akivel kötötte a szerződést, egy idős kiszolgáltatott
helyzetben. Hát azok a vadhajtások, de alapvetően is azért...
Ami egyébként már valószínűleg bünteti jogi kategória
az már biztos,
is,
tehát, hogy
lehet bizonyítani.
Hát ha lehet, igen.
Hogy alapvetően is működik, és ugye inkább működik ez a műfaj, és én ebben azt látom, hogy nagyon sokan magukra maradnak időskorukra. Tehát se a család nem tud, vagy már nem akar, vagy tényleg egyedül maradt valaki gondoskodni róluk, és akkor nem nagyon van más lehetőség az anyagi kilátástalanságból. Kis nyugdíjasként mit csinálsz? Itt megkapsz egy... Igen. Tehát, hogy én ezt így meg is értem, az a gáz, amikor ilyen történik, vagy amikor valamilyen cég olyan bizniszt köt velük, ami számukra kifejezetten hátrányos. Én mindenféle okokból kifolyólag egy ilyen kis vidéki elvonulásom voltam egy ideig, ahol az életről, magamról, mindenféle gondolkodtam, és egy idős nyugdíjas néni volt az én házigazdám, és hát én nagyon aktívan így nézegettem mindig a szórólapokat, meg az akciós újságokat, és hogy ki is írta, meg bekarikázta, hogy mi az, ami szükség van, és én autóval voltam, ami ilyen szempontból előny volt már, amikor beindult, hogy ilyen körbejártak a boltokat, és akkor a lisztet az egyik boltba vette, meg a tejet a másik boltba vette, meg a harmadik boltba, és valahol annyira rossz volt azt nézni, hogy ilyen, tudom én, 20 forint differenciákról beszélünk, mondjuk egy kiló lisztnél, vagy egy liter tejnél, de így megérte, hogy együtt voltunk, így megérte átmenni ide a harmadik, negyedik üzletbe, és akkor kérdeztem utána este, hogy mennyi a nyugdíj, az 140 ezer forint.
Nem is ez a gond egyébként, hogyha egy településen van több bolt, piac, üzlet, és azok között valaki választ, és akár 20 forint különbségért elmegy egy másik helyre. Az a gond, hogyha olyan település van, ahol mondjuk egy kis falu, ahol csak egyetlen hely van, ahol be lehet vásárolni, és nincs választási lehetőség.
Hát és általában a kis bolt méregdrága, mert egyszerűen tudja a nagyoknak. De azért szerintem van gond, amikor ilyen 20 forintos tételek között, de mondjuk a 140 ezer,
hát igen, azért
forintos nyugdíj az
egy olyan élethelyzet, ahol az számít, hogy 20 forinttal valami olcsó vagy drágább, az elég nagy baj valóban. Tehát és akkor a nyugdíjasoknál meg azért tényleg jellemző, hogy ez a 140 ezer forintból, tehát bizonyosan költ valamennyit gyógyszerre. Tehát nem hiszem, hogy olyan nyugdíjas azért kevés van, akinek nincs egy ilyen külön.
Hát figyelj, a magas vérnyomás az tétel, igen. Alap. És hát erről is beszélgettünk aztán, hogy milyen a költségvetés, és tehát nekem ez ilyen varázslat volt, hogy a fenébe lehet 140 ezer forintból megélni.
És 100 ezer forint alatti nyugdíjból?
Hát...
Vagy a minimál nyugdíjból?
Hát ugye akkor ez 28,500. halmozódnak a problémák. De azért van pénz. Most azt nézem, hogy végig ilyen csehszlovák, amik ez nem az volt, hát, de hogy a maradék három az remek téma, az megint csak azt mondja, hogy... És megint Népszava. Egy 2000 köbcentis dízel Audi A5 Sportback autót vásárolt a Babocsai Romákért Egyesület a Magyar Falu program keretében kapott pénzből. Így, azért ezt így képzeljük el magunk el, ilyen csak képszerűen, és ugye ez egy nagyon jó ötletnek tűnt.
Az adott pillanatban.
Egészen addig, amíg nem kellett négynél több embert vinni valamilyen rendezvényre, mert az Audi Sportback az nekem is az kifejezetten ez tetszetős autó, nagyon jó lett a formaterv, a 2000 köbcentis dízel az már azért húz is. Csak hát férőhelyek, ugye a szállítható személyek száma kategóriában nem az van egészen odaírva, mint amit az ember a Magyar Falu program keretében elvárna a gyármitől. Úgyhogy azt csinálják a Babocsai Romákért Egyesület vezetői, hogy amikor valami nagyobb rendezményre mennek, akkor elkérik a falutól a kis buszt. Amit eddig is meg lehetett volna tenni.
Volt régen az a kísérlet, amikor talán valami Trabantba vagy Warburgba megpróbáltak, nem tudom, ilyen egy tucat vagy másfél tucat embert bepréselni, hogy
menjen félnek. Volt egy ilyen is, igen, ki írja tovább ott összehalmozva, a nyugati pályaudvar mellett voltak behalmozva az autóba. Fiatal riporterként még írtam is róla.
Mondjuk ez nem megoldás, mert tudom, hogy ez sem ideális, tehát akkor többször fordul, de mármint kevés ember féle. Kis település, kicsi település, vagy már annyira kicsi, fognak, és akkor csak fordul háromszor, és akkor...
Ne nyújtsunk itt menekülő utat a Babocsai Romákért Egyesület vezetőinek, mindenféle ötletekkel, mert azért tehát, itt nem lehet jó hiszeműnek lenni.
Hát nem.
Hölgyek, urak, nem tudom, ki volt érintett a történetben. Egy picit egocentrikusan gondolkodtak a...
De ha jól emlékszem, ott elmondják a hivatalosságok, hogy egyébként ugye jogilag nem lehet ebbe a dologba belekötni.
Igen, ez
mert
a...
Mert nem volt meghatározva, hogy
nincs meghatározva.
Milyen autót.
Tehát teljesen jogszerű.
Igen.
Figyelj, a pályázati kiírásban az szerepel, hogy új vagy legfeljebb 10 éves jármű vásárlására vagy javítására lehet költeni.
Hát elköltötték. Igen. Le van papírozva minden.
Ezek a macsárdosoknál ott az autó vásárlásnál ott nem az volt, hogy valami, nem tudom, 7 személyesnek kell lenni, vagy volt valami?
Van ez a 7 személyes, igen.
Lehetne egy kicsit azért finomítani itt ezen a kiírás.
Csak hogy ott van kategória, itt meg nincs, akkor az érdekes.
Hát igen.
De mondjuk én nem lepődtem meg annyira ezen a híren egyébként. Tehát, hogyha ez lenne az egyetlen hely, ahol ilyen előfordul, akkor az meglepő lenne, de gyanítom, hogy nem.
Nem tudom, mennyit költöttek. Az benne volt a cikkbe? Akkor ezt figyelmen kívül hagytam.
Van ennek valami felső határa, azt hiszem.
Tehát de hogy a babacsai romák
7 millió, vagy mennyi lehet az az összeg, amit kaphatnak
Igen. Csak hát ugye, ha nem funkcionális, ha nem tud működni, akkor valójában ez egy...
Hát 7 millióba beleszélhet annyi, az a kérdés, hogy hány éves volt az autó, vagy milyen állapotú, tehát hogyha...
És azon gondolkodom, hogy az én szerencsétlen Alfa Romeo-m az 10 éves. Kedves civil szervezetek!
Milyen, hol vannak?
Még most el tudom passzolni, várjál. Tehát kedves civil szervezetek, nagyon jó megbízható autó. Tehát nem igaz, amit az olasz autókról mondanak. Csupán 10 éves, alig van benne a 300.000 kilométer, úgyhogy én azt gondolom.
És akárhányan beleszélnek?
Működjünk. Igen,
csak a magyar fotoprogram plusz összetett hozzáteszed.
Na, és akkor az utolsó. Ez megint csak szatirikus, de közben tragikus is. Ugye itt járt a török elnök, és talán már elfelejtődött egy picit, de történt akkor egy atrocitás, méghozzá az, hogy egy magyar állampolgár, aki megszemlélte a török elnöknek a szabadtéri megjelenését, bemutatott neki. Gondolom így.
Hát,
minden bizonnyal így. És hát erre ráugrottak a testőrei, és rendesen megverték. És akkor beszéltünk erről, meg több műsorban is volt, hogy azért az hogy néz ki, hogy a török elnök emberei úgy megvernek egy magyar állampolgárt, aki egyébként nem csinált semmit. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem jelent veszélyt semmilyen.
Igen.
Szóval úgy megvernek, hogy a tech munkatársainak kell kiszabadítani a elnöki testőrség markaiból, vagy markából. Na, megszületett a BRFK-nak a határozata az ügyben. Felolvasom, mert ez így, ahogy van, megint csak tökéletes. Kiemelt személyével azt mondja, a Magyarországra látogató török köztársasági elnök testőrei kiemelt személyvédelmi feladatokat láttak el. Hát, meglepődtünk ugye. Az erre vonatkozó különleges szabályok alapján a védett személyt ért atrocitás esetén intézkedési kötelezettség keletkezik. Ennek végrehajtására az intézkedés alávont állampolgár személyiségi jogainak szükségszerű sérelmére is sor kerülhet. A rendőrségi határozat szerint a testőrök viselkedése nem értékelhető kihívóan közösségellenesként, illetve az általánosan elfogadott társadalmi normákkal és az együttélés szabályával történő nyílt szembehelyezkedésként.
Húha, tehát valaki bemutat valakinek, és azt jól megverjük, akkor az üres.
Az általánosan elfogadott társadalmi norma és az együttélés szabályainak is itt megfelel.
Nekem erről azért eszembe...
De miért születik egy ilyen határozat?
Hát...
De most tényleg.
Hát valamivel le kellett zárniuk ezt az ügyet. Hát ugye onnan indult az egész, hogy a Polt Péter egy kérdést, egy ellenzéki kérdést feljelentésként értékelt, áttette a rendőrségnek, tehát valamit kezdeniük kellett vele. És vagy nyomozást rendelnek el, vagy megszüntetik, mint ahogy most történt. Hát ebben az esetben megszüntették. Itt az indoklás egész furcsa. Hát a rendőrség ugye egy jogalkalmazó szerv. Az, hogy milyen a társadalmi norma és mi kihívóan közösségellenes, azt nem feltétlenül a rendőrségnek kell kategóriákba tennie, vagy hogyha van mondjuk egy utcai verekedés, ahol garázdaságért eljárnak, akkor ez miért nem fér bele abba? Tehát egy csomó kérdés felmerül itt, nem érteni ez. Ez az állam működéséről árul el megint sokat, úgy, ahogy a babócsai autó, ami teljesen jogszerű.
Na most itt szerintem annyiban még mélyebb is ez a történet, hogy ez azért a magyar állam szuverenitásának, illetve a kormány által használt szuverenitás fogalom rugalmas értelmezésének a példája, mert igazából egy ilyen kurucos kormány, mint a miénk, egy ilyen esetnél azért lehetne keményebb is, hogy hát itt magyar embereket neveljenek már itt a törökök, tehát szerintem ez nagyjából ez a helyes mentalitás, vagy reakció, és ugye kérdezhet, hogy miért foglal így állást a BRFK? Én élek a gyanúperrel, hogy vagy azért, mert közvetlenül, vagy csak úgy érezték, hogy van egy ilyen elvárás, tehát vagy volt egy közvetlen megkeresés valakihez, vagy az elvárás, hogy lehetőleg ebből ne legyen diplomáciai bonyodalom, mert ugye mi most jóba vagyunk az illiberális, egyébként zárójel iszlamista török elnökkel és török rezsimmel, nyilván a keresztény Európa védelmének a jegyében, de azért ez nem egy újdonság, abban az értelemben sem, hogy a hírek már voltak azzal kapcsolatban, hogy amikor máshol járt, más külföldi országban Erdogan, akkor is voltak ilyen durva atrocitások. Tehát, hogyha
Amerikában volt.
Igen, Amerikában is, hát hogyha valaki ellene próbált tiltakozni, akkor ott ők mennek teljesen mindegy, hogy mi a jogrend annak az országnak, ők azt elintézik, csak máshol azért erélyesebben reagálnak erre, nem úgy, mint a mi lagymatag magyar kormányunk, vagy magyar hatóságok. Másrészt ugye ennek Magyarországon is sajnos van már erre precedens, több is. Hát a legemlékezetesebb az már 10 éve történt, mikor a kínai miniszterelnök járt itt, és egész egyszerűen ott nem a kínai hatóság avatkozott közbe, hanem gyakorlatilag a magyar hatóságok megtiltották, hogy nem tudom, ilyen Tibet ügyében, aha, vagy bármilyen ügyben demonstráljanak. És egész egyértelmű volt, hogy itt nem a magyar jogszabályi környezetet vették figyelembe, hanem fontos volt az nekik, hogy semmi se zavarja meg a bölcs kínai vezetőnek az itthoni tartózkodását, miközben egyébként más országokban ez nem szokott problémát okozni. Tehát azt nem is hiszem, hogy zokon veheti egy
kínai vezető,
hogy ott tiltakoznak ellene ezt. Nyilván itt ezt, ha esetleg ez biztonsági problémát jelent, akkor azt tudja kezelni az ottani ország hatósága is. De itt szó nem volt erről, itt kategorikusan megtiltott, hogy bármilyen tiltakozás legyen, amíg ez a kínai miniszterelnök itt tartózkodik Budapesten. Ez olyan mértékű szervilizmus az országnak az alárendelése, egyébként ilyen hát, despotikus hatalmaknak a kénye kedvének, ami hát megint csak ugye a szuverenitás fogalom képzavar lesz szembeköpése.
Hát ugye említetted a kínai miniszterelnököt a 10-es évek elején, amikor itt járt. Ott ugye az a különbség, hogy végigbent, tehát a bírósági szakaszba elment az ügy, és ha jól emlékszem, a kúrián ott valami jóvátételt, vagy
igen. Pénzt. Csak hát addig már a kínai miniszterelnök meg már nem tudom, hol
járt, volt
tehát,
itt, csak
hogy Kínába leginkább.
Hogy most meg igen, sehová nem megy. Azért kíváncsi lennék, hogyha mondjuk nem tudom, a svéd miniszterelnök, vagy a holland, vagy a luxemburgi ide jönne, és ilyet követne el a testőrségre, akkor mi lenne?
De ők nővé vernék a férfit.
Az más hát az a másik, igen.
Nem éreztek egy kicsit ilyen...
Azt mondom, a svéd NATO-tagságnak akkor annyi lett.
De az biztos. Egy kicsit ilyen orosz történelem könyv szagot a levegőbe. Ha már szuverenitás.
Hát de bizony.
Nem, de azért az valahol tényleg ez a kuruccos, nagyon bátor Brüsszel, nagyon keményen, meg úgy általában mindenkivel szembe menő, csak a magyar érdekeket képviselő kormány. Hogy becsicskul egyből?
Jaj, ne is sok vitát, nincs is erről vita, erről nem vitatkozunk, pedig lenne miről vitatkozni.
Jó, ez szégyen szerintem, ez a BRFK határozat. Így ahol.
Mondhatjuk.
Mivel meleg van, én meg túlöltöztem, mert hogy még innen megyek valahova, de azt mondták, hogy baromi hideg fronton, és nem néztem utána, hogy tényleg mennyire mindegy, meleg van.
Le kell váltani szerintem, hogy megint.
Az időkép.hu-t?
Hát valakit, igen.
Ja. Szóval, Magyar Hang, Vona Gábor, Budai Hang melléklet, meg amit az elején elmondtam, Márki-Zay Péter interjú is van. Leépülő magyar állam, elszegényedő családok, hát olyan csupa vitám téma tulajdonképpen, de hát ilyenek a hétköznapjaink. Jó szívvel ajánlom, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm is.
És nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Viszontlátásra szóval.